folytatjuk a beszélgetésünket a rendelőbe, de ma a téma már egészen más, vagy nem is annyira, mindjárt kiderül, hiszen március 16 és 23-a között a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége meghirdette a táplálkozás és hidratáció hetét. Ennek apropóján is kértem beszélgető partneremül Papp Dóra dietetikust a Központi Kórházból. Szervusz!
Én is üdvözlök mindenkit, és szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre, hogy tényleg egy kicsit átfogóan itt is át tudjuk beszélni egyébként ugye ezeket a lehetséges dolgokat.
Mert hogy több aktualitás is van, ahogy mondtam is, ugye a táplálkozás és a hidratáció hete, ugyanakkor pedig elmondom a hallgatóinak, hogy mi a közelmúltban találkoztunk Tapolcán, ahol megrendezésre került a második fenntartható Divat Expo, és hát érdekes módon a téma úgy tűnik, hogy teljesen más, de te pedig a divat diétákról tartottál ott egy előadást, és már ott akkor megfogalmazódott bennem a helyszínen, hogy egyszer jó lenne majd személyesen beszélgetni erről, meg hát azt gondolom, hogy itt van a tavasz, amikor sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit nyára megcsinosítsák magukat, vagy akár bőti időszak van, ugye húsvét előtt vagyunk, tehát azt gondolom, hogy sok az apropó. Tavasszal egyébként jellemző, hogy sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit diétáznak, akár itt a bőjtel összefüggésben, összekötik a kellemest a hasznossal?
Biztos vannak emberek, akik igen, meg ugye itt a nagy karácsonyi időszak után, ugye azért télen azért csak többet szoktak enni az emberek, hogy mindenki általában, vagyis nem mindenki, de az emberek szerintem nagyobb százalékban úgy tavasszal döbbennek rá, hogy húha, már mindjárt itt a nyár, és akkor gyorsan valamit kéne kezdenem magammal, ugye sajnos itt sok olyan hibába is szoktak esni szerintem, hogy túl gyorsan akarnak ugye minél nagyobb eredményt elérni, ami hosszú távon abszolút nem kifizetődő. Tehát én azt mondom, hogy ugye az egészséges táplálkozás is ugye az egy életre szól. Tehát, hogy mindig jól kell lenni, nyilván vannak olyan kivételes napok, például egy karácsony, egy szülinap, egy bármiféle olyan esemény, ahol nyilván kicsit azért rosszabb, ha lehet mondani, igen, ahol egy kicsit úgy megengedőbbek vagyunk saját magunkkal szembe, de hogy mindenféleképpen a hosszú távú egészséges táplálkozás az ugye az egy életre szól, ahogy elmondtam az előbbiekben is, és azért nem is nagyon... Vagyis azért is hívtam fel még ezen az előadáson is januárban, ahol ugye előadtam így a divatdiétákról a figyelmet, hogy ugye ezek a divatdiéták is azért egy X időre szólnak. Nem az, hogy hosszú távra, hanem például 90 napra, vagy 3 hétre, vagy egy hónapra, és sajnos nagyon sok probléma ezután kezdődik, ugye például a jojó effektus, vagy kialakul egy testképzavar esetleg, mentális problémák, hogy úristen, pedig annyira drasztikusan tartom a diétát, és mégsem érem el azt az eredményt, hogy én mindenféleképpen mindig ezt hangsúlyozom ki, hogy ezek egy, tehát hogy ez hosszú távon is egy életre szóljon.
Éppen a divat diétáknak ez a veszélye, amit te is elmondtál az imént, összefoglalva egy kicsit, hogy gyorsan akar nagy eredményt elérni, mert hogy ennek utána megvannak a következményei.
Ez így van, tehát hogy általában ezek a diéták ugye tudományosan abszolút nem megalapozottak. Tehát, hogy ezt valaki kipróbálta, sikerült, de nincs egy olyan étkezés, vagy nincs egy olyan diéta, ami mindenkinek jó lenne. Tehát minden diéta nagyon-nagyon egyénre szabott, amit mindenki próbál, tehát szerintem minden dietetikus próbál képviselni. Ezek a diéták ugye meg utána olvasunk az interneten, látjuk, ó, neki sikerült, akkor biztos nekem is fog, és ezért szoktak sokan nagyon beleesni ezekbe a hibákba. Igen, hogy ugye minél hamarabb, minél gyorsabban, és akkor lehet eléri azt az eredményt, de utána például egy hónap múlva meg a kétszeresét is vissza tudja akár hízni.
Jól emlékszem, hogy januárban említettél egy ismerősödet, talán a keto diétával kapcsolatban, hogy rövid idő alatt fogyott nagyon-nagyon sokat, látványos volt, amikor találkoztatok, de akkor utána néhány hónap vagy egy év elteltével, amikor újra találkoztatok, azt láttad, hogy sokkal többet szedett vissza magára.
Igen.
Tehát ott ez a, már ez nem csak a jó-jó effektus, azt gondolom, hogy ez már annál több,
igen, igen,
ami ő rajta látszódott.
Igen, valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, ő ezt a ketogén diétát folytatta. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye a ketogén diétát az orvoslásban is használják. Ugye ez epilepsziás gyerekeknek a rohamait csökkentik ezzel a diétával, és egyébként nagyon Tehát, hogy nagyon látványosan lehet ezt a diétát így folytatni náluk, de valóban valaki pusztán úgy diétázás szempontjából is ugye ketogén diétát folytat, ugye, aminek a hátulütője az, hogy nagyon magas zsírtartalmú, és szinte szénhidrátot alig viszünk be. Tehát főként úgymond állati eredetű zsíradékokat fogyasztanak itt az emberek. Ugye ez nagyon nem megfelelő ugye szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából sem, illetve akinek diabétesze van, annak meg aztán főleg nem. És valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, bár ő egy egészséges ember, nagyon szépen ugye le is fogyott vele, de azt hiszem 2 év telt el, és majdhogy nem a kétszeresét hízta vissza. És azóta mondta is, hogy egyszerűen már nem is szeretne, nem is akar nagyon próbálkozni semmivel.
Onnan már sokkal nehezebb, ugye?
Nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, igen. Próbálkozott, meg sportolt mellette, ugye, de hogy már úgy éreztem rajta, hogy mentálisan is nagyon elfáradt ebben. Tehát, hogy ugye nem csak testileg, de hogy a mentálisan nagyon-nagyon úgymond kiégett benne, és már mondta, hogy ő egyszerűen már most így van, és így marad.
Minden esetben egyébként érdemes hozzátok szakemberekhez fordulni, hiszen ha nézzünk különböző közösségi oldalakat, akkor olyan sok olyat látunk, hogy nem létező idézőjeles szakértők tanácsolnak mindenfélét, de hát talán az előadásodban is elmondtad, hogy ha valaki egy komolyabb fogyókúrába vagy diétába vágja a fejét, akkor érdemes előtte felkeresni a házi orvosát, vagy akár dietetikust?
Én mindenképpen azt javasolnám, hogy szerintem mindenkinek a saját fejében meg kell fogalmazni, hogy mi a cél. Mit szeretnénk elérni. Nyilván vannak táplálkozás tanácsadók, ugye ők nekik teljesen más a munkájuk, mint a miénk. Ugye mi mindenféle, akár krónikus betegségben szenvedők, hormonális egyensúly zavarban szenvedők, vagy akár csak tényleg egy egészséges táplálkozást egy egészséges ember szeretne folytatni, tehát hogy mi sok területen tudunk azért egy kicsit mélyebben segíteni az embereknek. És én ezért mondom azt, hogy mindig, hogyha valaki megfogalmaz, az, hogy mi a cél. Például most, hogyha pont így járunk, hogy leszeret fogyni, vagy ugye ez a testtömegvesztés, akkor igen, jó, hogyha előtte csinálunk egy laborvizsgálatot, vagy alaposan kivizsgáljuk magunkat, hogyha esetlegesen fennáll, különösen nőknél például egy pajzsmirigy alulműködés, ugye ott már akkor teljesen ahhoz kell igazítani, úgymond az egész étkezést és az étrendet.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ezt a tematikus hetét említettem az imént, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy itt csodadiétákról, vagy kamudiétáról is szólnak az írások. Te is ugye elmondtad, hogy gyorsan fogyni nagy mennyiséget, de mik ezeknek a kamudiétáknak, vagy csodadiétáknak az ismérvei ezen túl, hogy gyorsan sokat fogyni, mert talán januárban is elmondtad, hogy nagyon veszélyes, hogy például különböző élelmiszercsoportokat teljesen elhagyunk. Utána jöhetnek különböző hiányállapotok?
Persze, hát hogyha egy-egy élelmiszercsoportot ugye teljesen kiiktatunk az étkezésünkből, például, hogyha tej és tejtermékeket nem fogyasztunk, ugye akkor a kálcium szükségletünket ugyanúgy kell valamivel pótolni egyébként, tehát, hogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és szerintem nagyon nagy hatással vannak még az emberekre, hogyha például felmennek az internetre és látnak egy ilyen csoda diétát, és hogyha, főleg, hogyha mondjuk van egy ilyen poszt, és mellé ugye odaraknak egy ilyen fitness modellt, vagy nem tudom, akinek tényleg gyönyörű alakja van, hogy ilyen testet lehet elérni, akkor úgymond az embereknek jobban felkelti az érdeklődését, és hogy wow, hát akkor lehet én is így tudnék kinézni, de ez közel sem így van.
Az is nagyon veszélyes, hogy ezek a diéták az egyénnek az egészségi állapotát nem veszik figyelembe, hiszen ők mutatnak egy példát, de azt nem mindenki tudja magára húzni.
Igen, ezért is mondtam, tehát, hogy nincs olyan diéta, tehát nincs egy diéta, ami minden embernek jó lenne. Tehát ez mind-mind annyira egyénre szabott, és annyira fókuszba kell venni ugye annak az egyénnek, minden, tehát az étkezési szokásait, ugye az étkezési ritmusát, hogy például ugye ülőmunkát folytat, vagy éppen aktív, az esetleges társbetegségeket is figyelembe kell venni, hogy tényleg, hogy ezek a diéták viszont csak úgy ki vannak lökve, és akkor, hogy bárki végezheti. Tehát, hogy itt nem fognak garanciát vállalni arra, hogy most valakinél ez működik, vagy nem működik. Ugye, hogyha például egy dietetikussal konzultálnak, akkor az meg úgy jobban ugye előtérbe helyezi fókuszba azt az egyént, és nagyon-nagyon egyénre szabottan határozza meg neki az esetleges ugye étrendet.
Hogyha egy egészséges ember azért keres meg mondjuk téged, vagy dietetikust általában, mert valamennyit fogyni szeretne, akkor mi az az ideális? Amennyi idő alatt és mennyi súlyvesztesség? Meg lehet ezt fogalmazni?
Igen, heti 1,5 kg súlyvesztés. Az a normális és az az egészséges.
Tehát, ami tartható, ugye?
Mert ami tartható is, igen. Tehát, hogy ez hosszú távon tartható is, mindig ezt szoktuk mondani, hogy heti 1,5 kg súlyvesztés, ugye általában ez az ideális, ez tartható, és ez úgymond, tehát hosszú távon. Ez elvégezhető, igen. Mert ugye sajnos sok embernél ugye ez az elhízás fogalma is, ez ugye akkor alakul ki, amikor ugye lecsökken úgymond az energiafelhasználásunk, és ugye az energiabevitelünk az meg egyre jobban nő. És sajnos, amikor valakinél ez az egyensúly felborul, ott ugye már elhízásról beszélünk, és ugye ezt kell nagyon korrigálni.
Te a kórházban, a központi kórházban dolgozol dietetikusként, igen. És nem is olyan nagyon régen, hogyha igen. Én ezt jól tudom. Milyen tapasztalataid vannak itt a betegek körében? Hogyan tudod őket segíteni? Mik az igények? És hát mi a tapasztalatod? Mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás tekintetében? Hiszen aki ide kerül a kórházban, nyilván már ott valamilyen egészségromlás áll fenn.
Igen, megmondom őszintén, nem mindig egyszerű, ugye a fekvőbeteg ellátás, főleg amikor ugye már ugye a beteg egy műtéti beavatkozás előtt áll, vagy éppen után van. Én azt mondom, hogy nagyon vegyes itt hogy a betegek. Van nagyon-nagyon érdeklődő beteg, előfordul, aki kevésbé érdeklődő, hogy ugye már annyira nem veszi igénybe úgymond a diétáját, de én mindig próbálok olyan szinten ráhatással lenni, hogyha nem is 100%-ban és egy egészben fogadja el azt, amit én mondok, de legalább a töredéke valahol neki maradjon meg, mert szerintem nagyon fontos, még itt a kórházi étkeztetésen belül is nagyon fontos, hogy ugye a betegeknek a diétájára odafigyeljünk, mert esetleges panaszokat el lehet vele kerülni, vagy állapotromlást el lehet vele kerülni.
Nehezen engedik el az emberek a megszokott táplálkozási szokásaikat?
Igen, nehezen is sokszor. Én mindig mondom, hogy nem kell megijedni, tehát, hogy én nem akarok félelmet kelteni az emberekben, hogy ugye hozzászokott egy kialakult ugye étkezési szokáshoz, és hogy most akkor minden felborul, és én mindig próbálom úgy felvezetni ezt az egészet, hogy nem kell drasztikus megszorításokra gondolni, hanem mindig próbálom kiemelni azokat a pici alappilléreket, amire, hogyha odafigyel, már azzal is sokkal többet segít magán, mint például ártana.
Egészséges táplálkozásnak egyébként mik a legfontosabb ismérvei?
Hát én mindenféleképpen a rozsdús táplálkozásnak a híve vagyok, emellett ugye a megfelelő folyadékbevitel is, tehát minél több rostot fogyasztunk, ugye minél több folyadékot is kell innunk mellé. Ugye az egészséges táplálkozás az igazából ide szerintem hozzátartozik is, hogy ugye például, hogy mozogjunk is mellette, tehát, hogy igen, szokták mondani, hogy 80% az étkezés, 20% a mozgás, de én mondom, hogy én mindenféleképpen ezt a rozsdús táplálkozást mondanám, ugye a magyar emberek, illetve a magyar konyha is azért elég jó zsírdús, bőzsírban sült ételeket fogyasztunk, zsíros, fűszeres, ugye pörkölteket.
De ezeknek vannak alternatívái, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, januárban említettél is ilyet, hogy azért a zsírt, az olajat,
igen,
a cukrot,
a konyha technológián egyébként nagyon sok múlik, tehát, hogy mindenféle ételt szerintem el lehet készíteni, úgymond picit alakbarátibban, vagy hogyha lehet így fogalmazni. Csak ugye nagyon oda kell figyelni, hogy az elkészítési műveleteknél, illetve ugye a ételkészítési technológiákat, azt ugye kicsit hogyan variáljuk meg.
Meg talán itt is a szokások, ugye, hogy nehéz elengedni, hogyha valaki évtizedekig főzött egy bizonyos módon, akkor nehéz azon változtatni, persze, még hogyha csak apró kis dolgokat javasolsz
igen,
is neki.
Igen, igen. Hát ugye én is fogyasztottam, meg kóstoltam már olyan, most például tojásrántottát, ami sertészsírral készült, meg olyat is ugye, ami például olívaolajjal készült, és azért ízben is mások teljesen más.
Igen, igen.
Tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, igen. De hogyha egy pici, apró, mondjuk még plusz fűszerezéssel odafigyelünk, vagy például nagyon sok zöldséget is fogyasztunk mellé, akkor hozzá lehet szokni szerintem egy idő után ezekhez a táplálkozási szokásokhoz is úgymond, hogy ki lehet alakítani.
Most ugye azt az időszakot éljük, amikor már lassan jönnek a primőrök, és lehet válogatni a piacon vagy zöldségesnél olyan friss áruból, amik nagyon egészségesek, úgyhogy talán most megyünk bele abba az időszakba. Jön a húsvét is, amikor talán egy kicsikét igen, könnyebb ilyen értelemben egészségesen táplálkozni. Melyek még azok a táplálkozási módok, amelyeket kiemelnél akár, amelyeket a fenntartható Divat Expón is megtetted?
Hát ugye minél több zöldség, gyümölcsfogyasztás, például egy kicsit úgy mond a zsiradékot visszavenni, tehát hogyha mégis ugye zsiradékról van szó, akkor inkább a növényi eredetű zsiradékok, amik úgymond egyszeresen telítetlen zsírsabban gazdagok, vagy például a soványabb húsok, mondjuk halak, felvágottak fogyasztásait, kiemelem ugye a csirkemásonka, pulykamásonka, amit általában ugye mindenki ismer, összetett szénhidrátok fogyasztása, itt gondolok például teljes kiölésű gabonafélékre, vagy ilyen búzakorpával, zabkorpával dúsított pékárukra esetleg. Hüvelyesek fogyasztása szerintem nagyon fontos, mert nagyon magas sostartalommal bírnak, nagyon jó növényi eredetű fehérje források, ugye a lencse, a borsófélék. Igen, én mindenképpen. Ugye a hozzáadott cukorfogyasztását, azt ugye minimalizáljuk, maximum olyan 10%-ra csökkentsük.
És akkor beszélhetünk a sófogyasztásról, és
így van, a sófogyasztással párhuzamban, igen, meg ugye ezek a gyors, feldolgozott élelmiszerek, most például gondolok itt a gyors kajáldákra, egy Burger King, egy Mackey. Én nem azt mondom, hogy soha ne járjunk oda, de amit mondtam, a csalónapon az legyen az egy csalónap. Az de hogy ebből rendszert ne csináljunk. Uh-huh. Igen.
Még egy dologról kérdeznélek, mert nagyon itt van a fejemben, hogy hát nem tudom mennyire divat diéta, de hogy illetve nem is diéta, vannak, és egyre többen táplálkoznak húsmentesen. Uh-huh. Erről mi a dietetikusnak a véleménye? Különösen annak fényében, nekem volt évekkel ezelőtt olyan riportalanyom, aki olyan nagyon elhivatott ebben a kérdésben, hogy a saját gyermekeit is úgy nevelte fel, hogy nem uh-huh. adott nekik húst.
Igen, ez most nagyon megosztó egyébként ez a húsmentesség, mert ugye, hogy a húsokról is most például, hogy például már, hogyha az az állat ugye a vágóhídra is kerül, hogy ugye ott milyen folyamatokon megy keresztül, vagy például, hogyha már ugye eljutnak a csomagolásig, hogy úgy, hogy jutnak ugye az élelmiszerboltokba. Én is hallottam sok ilyen személyről akár, akik így táplálkoznak. Ugye, akik nem esznek húst, ugye ott például a fehérje szükséglet, ami úgymond kicsit visszábszorul, tehát, hogy azt nekik mindenféleképpen, illetve a B12 vitaminnak a fogyasztása, mivel ez csak állati eredetű termékekben található meg, és tehát, ennek hogy ezeknek a pótlása, igen,
kell.
Tehát, hogyha valaki nem eszik húst, akkor nagyon körültekintően, nagyon összetetten össze kell állítani az étkezését, hogy ezek az esetleges tápanyag hiányokat ugye mivel tudja fedezni. Ilyenkor ugye előtérbe jönnek főként a hüvelyesek, ugye minél több zöldség, ez inkább nyers formában, de most már szerintem nagyobb szerepe van úgymond a fermentált zöldségeknek is.
És hát lehetne sorolni
és
szerintem.
Igen,
és
igen,
majd alkalomattán folytassuk ezt a beszélgetést, arra kérlek, mert hogy a táplálkozás és a hidratáció hete apropóján beszélgetettem Pap Dóra dietetikussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.